Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az iskola vállal felelősséget a diákoktól kötelezően begyűjtött eszközökért, jelentette ki a köznevelésért felelős államtitkár az Inforádióban. Maruzsa Zoltán megerősítette, az intézmények széles jogkört kaptak a rendelet végrehajtására. Beszélt arról is, elrendelték az iskolák hajnali szellőztetését a hőség ellen, a diákokat a tankötelezettség okán hazaküldeni nem lehet, de rövidített órákról dönthetnek az intézményvezetők, ha szükséges a kánikula miatt. Megdőlt az országos és a fővárosi hajnali melegrekord is tegnap, közölte a Hungaromet. A Baranya vármegyei Bodán reggel csak 22,9 fokig hűlt le a levegő, a fővárosban a János egyen pedig csak 21,8 fokig csökkent a hőmérséklet. A felmérések szerint a megkérdezettek többsége egyetért az okostelefon használat iskolai korlátozásával és az ezzel kapcsolatos rendelettel, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence közölte, az osztályteremben tanítási idő alatt a készüléket csak akkor lehet használni, ha az kifejezetten a tanórát segíti. Hozzátette, ezt a munkát a kormány is erősítette az elmúlt időben, hiszen 450 ezer laptopot osztottak ki a diákoknak, idén pedig további 100 ezeret fognak. A Magyar Uniós Elnökség két prioritásáról, az európai versenyképességről és a demográfiai kihívásokról tanácskozik az általános ügyek tanácsa, tájékoztatott az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a budapesti informális ülés kezdet előtt. Póka János kiemelte, fontos az új uniós intézményi ciklus kezdet előtt áttekinteni, hogy európai szinten a jogállamiság és a hatékonyabb törvényalkotás hogyan járulhat hozzá az unió versenyképességének fokozásához. A kormány ismét meghosszabbította a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt rendelet szeptember 6-án lép hatályba, derül ki a magyar közlönyből. A kormány mindent megtesz azért, hogy Románia még idén a Magyar-Európai Uniós Elnökség időszak alatt csatlakozhasson a belső határellenőrzés nélküli Schengeni övezethez. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki Bukarestben, a román belügyminiszterrel folytatott egyeztetését követően. Szijjártó Péter leszögezte, hazánknak nemzeti érdeke a szomszédos ország csatlakozása, mint hogy a közúti határellenőrzés megszűnésével egyrészt eltűnnének a hosszú sorok az átkelőknél, másrészt a forgalom rendelkezésére lehetne bocsátani azonnal 10, jelenleg csak szombatonként használható közúti kapcsolatot. Kiemelte, mindezzel egyszerűbb lesz a kapcsolattartás a határ két oldalán élő magyar közösségek között is. Arra is kitért, Románia Magyarország egyik legfőbb exportpiaca, így a vállalatok számára is rendkívül kedvező lenne a schengeni tagság, ezáltal még jobb eredményeket mutathatnának fel. Arról is beszámolt, megállapodást írt alá a két ország a határon átnyúló bűnüldözési együttműködésről. Az Európai Unió tanácsának soros magyar elnöksége egy professzionálisan kézben tartott elnökség, amely nem csak a magyar, hanem az összeurópai érdekeket is sikeresen fogja képviselni, jelentette ki az Alapjogokért Központ Európai Uniós Kutatási Igazgatója. Kovács Attila azt mondta, a most következő politikai időszak legfontosabb kérdése az lesz, hogy tesz-e az EU vezetése lépéseket a szomszédságában kirobbant fegyveres konfliktus mielőbbi befejezése érdekében. Összesen 107 Nobel-díjas nyilatkozott arról, hogy elítéli Oroszország július 8-ai Kijev elleni támadásait, beleértve az első számú ukrán gyermekkórház és más polgári célpontok elleni csapásokat, közölt az Indexel Krausz Ferenc Nobel-díjas magyar kutató. A nyilatkozat kezdeményezői a Nobel-békedíjas Jody Williams és maga Krausz Ferenc voltak. Csak nem 14 ezeren érkeztek Ukrajnából tegnap. Az ukrán-magyar határszakaszon 5999-en léptek be Magyarországra, Románia felől pedig 7905-en, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 35 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Október 1-től több tízezer család juthat hozzá könnyebben a Csok Pluszhoz, a falusi Csokhoz és a babaváró támogatáshoz, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kont Zsófia közlése szerint a legfrissebb módosítás a speciálisan adózókat és az őstermelőket érinti. Az államilag támogatott hitelek igénylésénél esetükben a bankok eddig a bevételük 10-20%-át tudták figyelembe venni. A módosításnak köszönhetően azonban ez az arány 50%-ra emelkedik majd. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fátyol felhővel, csapadék nélkül, mérsékelt széllel. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13 és 18 fok között, napközben aztán 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az Ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Látogatóba megyünk egy ferences plébániára, Hondurasban, Honduras fővárosában, Tegucigalpában. Segítségemre lesz tolmácsként Pintér Gábor, apostoli nuncius. A szegény negyedben lévő hatalmas területen működő plébánia plébánosa, Arturo atya. A Honduras mit köszönhet a ferences rendnek? Úgy hallottam, hogy máltai ferences atyák voltak az első misszionáriusai az országnak, vagy legalábbis az elsők között voltak.
No se entiende la iglesia de Honduras sino franciscanos.
A hondurasi egyház tulajdonképpen nem létezne a mai formájában a ferencesek nélkül.
Todo, de norte a sur, este a oeste, los franciscanos estaban aquí.
Északtól délig, kelettől nyugatig a ferencesek mindenütt jelen voltak az itteni egyházban. A régi időkben hatalmas nagy plébániák voltak az országban. Például, ahol most vagyunk, ugye ez a fővárosnak egy kerülete, de innentől egészen Cholutékáig, ami a Csendes-óceán partja, az egyetlen nagy ferences plébánia volt.
Digamos, todos los nombres que están alrededor de Tegucigalpa son franciscanos.
Minden olyan helységnév, ami a főváros környékén van, azok mind a ferencesektől származnak.
Nuestra Señora de los Ángeles, Valle de Ángeles.
A Valle de Ángeles, tehát az angyaloknak a völgye, az angyalos boldogasszonytól származik.
Santa Lucía.
Szent Luca.
San Francisco Cantarranas.
Szent Ferenc, Katarana és Szent Ferenc.
Aquí la Inmaculada era lugar de pleito cuando estaban buscando el dogma de la Inmaculada.
Ez a plébáni, ez a templom pedig a szeplőtelen fogantatásnak a temploma.
De esta parroquia se han deslindado 7 parroquias.
Ez a régi alapítású plébánia most már másik 7 plébániát hozott létre a környéken. A ferences evangelizáció ebben az országban, ebben az egyházban alapvető, és ahogy az elején mondta, nem létezne ma úgy az egyház a ferencesek nélkül, ahogy van.
Van egy önálló provinciájuk itt Hondurasban, vagy hogy szerveződik a ferences élet ezen a részén Közép-Amerikának?
Es una provincia centroamericana. La provincia
A szerveződés az most úgy történik, hogy egy közép-amerikai provincia tartomány van, de a különböző helyekről jövő ferencesek más-más országban kezdtek el dolgozni. Tehát Guatemalában például a spanyol ferencesek jelentek meg először, Salvadorban az Assisi kolostornak a ferencesei.
En Honduras estaba la provincia Inmaculada Concepción de Nueva York.
Honduras a New Yorki szeplőtelen fogantatás tartománynak a része. Nicaraguában szintén az Assisi ferences kolostor missziósai vannak.
En Costa Rica también estaban los padres españoles.
Costa Rica szintén a spanyol ferencesektől kapott missziósokat.
Y en Panamá estaban los padres, los abruzos de Italia.
Panamában pedig a legtöbben az abruzzói ferences kolostorból érkeztek.
És Honduras és New York között hogyan működik a kapcsolat? Tehát egy rendtartományt alkot most Honduras a New Yorki provinciával?
Son independientes, como toda provincia independiente.
Nagyon nagy függetlenségük van tulajdonképpen a különböző közép-amerikai országokban. Szervezetileg oda tartoznak, de igazából nincsen szükség egy nagyon direkt irányításra. Tehát a függetlenségük minden ferences közösségnek a különböző országokban nagyon nagy.
De hát egy hondurasi ferences hova jár? Hol lesz novicius, hol lesz klerikus, hol képzik őket?
Bueno, el primero es un año de aspirantado, que hay un promotor vocacional en cada país.
Egy éves jelölt időt kell töltenie, amit a saját országában tölt.
Después tienen el primer año de postulantado, lo tienen aquí, y el segundo año postulantado en Panamá.
Amikor az egy év letelt, akkor még mindig egy előzetes, tehát noviciátus előtti időszak van, ami két évig tart, amiből az egyiket szintén a saját országában tölti, a másikat pedig már Panamában. Jelenleg a közép-amerikai országoknak a noviciátus a Salvadorban van.
Y después la filosofía está en Guatemala.
A filozófiai tanulmányokat Guatemalában végzik.
Y la teología en El Salvador. En El Salvador, la teología.
En Salvador.
Sí.
A teológiára pedig ismét Salvadorba térnek vissza.
És most Hondurasban hány helyen vannak, és hányan vannak a ferencesek?
En Honduras somos 15. Son cinco fraternidades. Tres están en Olancho, en la diócesis de Juticalpa.
Összesen 15 ferences dolgozik most az országban, 5 közösségben vannak, és ebből az 5-ből 3 az olancsói részen, ország részen van, ami egyúttal egyházmegye is. Nagyon fontos missziójuk van ott, mert óriási területekről beszélünk, tehát itt ez az olancsói része az országnak, ami a Juticalpai központtal van, ez közel 40 ezer négyzetkilométer, és ott van az ő nagy missziójuk.
Y la pastoral, la evangelización en Olancho, Juticalpa, está junto con la defensa de la casa común, contra la minería, cuidado de bosques.
Az ottani ferencesek sok olyan közösségi munkát is végeznek, ami a természetvédelemmel kapcsolatos, a gyermekvédelemmel, tehát mindazokat a dolgokat, amik az ő számukra fontosak, ezek az ottani közösségek tartják életben.
La otra comunidad está en Comayagua, en la Comayagua y esta.
Egy másik ház a Comayaguai egyházmegyében van, és az ottani atyák, akik különböző plébániákon dolgoznak, és itt Tegucigalpában van az 5. közösség, ahol most is vagyunk.
En Comayagua está el postulantado.
Ha itt fiatalok be akarnak lépni a rendbe, akkor a Comayaguai közösségben kezdik az előkészületet.
munkájuk itt a fővárosban, a plébánián miből áll?
En esta parroquia tenemos son siete colonias populares.
Ehhez a plébániához hatalmas terület, illetve népesség tartozik, 7 különböző kerülete a fővárosnak.
Poquito más de 120.000 personas.
Ez azt jelenti, hogy 120.000 ember tartozik ehhez a plébániához. A legtermészetesebb és általános plébániai munkákat végzik, különböző lelki mozgalmakkal, csoportokkal, tehát sok-sok csoport van a plébánián, ami működik, de ami most nagyon kiemelendő, az a migránsoknak a pasztorációja, hiszen rengetegen érkeznek ide délről, Venezuelából, Haitiből és különböző más országokból, amik délről hát elárasztják, hogy így mondjam, Honduraszt. Nagy részük persze nem akar itt maradni, de szükségük van egy átmeneti segítségre.
Itt también se tiene un colegio, un instituto de primera y segunda enseñanza.
A plébániának van egy saját iskolája is, ahol az alapfokú képzéstől egészen középiskolás képzésig van a tanítás.
Tenemos la religiosidad popular, que no se puede dejar aquí porque es una parroquia de la colonia, entonces la religiosidad popular es importante.
A népi vallásosság nagyon jellemző erre a plébániára, rengeteg népi hajtatosság, ima, különböző ima közösségek vannak. Ezen kívül a szentségkiszolgáltatás ugye a nagy létszám miatt hatalmas számban működik szintén, és itt sok kurzus tartanak a bázis közösségekkel kapcsolatban.
Tenemos también la línea de continuar con el proceso de la sinodalidad. Estamos terminando la última parte del plan pastoral parroquial.
A Szentatya felhívása alapján, ugye, ami a szinodális útra utal, és amiben benne vagyunk most az egész katolikus egyház, ezzel kapcsolatban itt is elindítottak egy szinodális megújulást a plébánián, kidolgoztak egy pasztorális tervet ebben a kontextusban, ami a szinodalitást illeti, tehát meghallgatva a híveket, mindenki, aki ehhez a plébániához tartozik, elkészítettek egy új pasztorális tervet, és ennek a keretében 10 laikus plébániai tag kap kiképzést online a ferences keretek között, akiket fölkészítenek arra, hogy a plébániát segítsék a pasztorális munkában.
120.000 ember tartozik ide. Hát elég pici a templomuk. Több helyen van miséző helyük? Vagy hogy lehet ennyi embert vasárnap templomba hívni?
Todos los días hay Eucaristía en el templo principal.
Hát igen, a kérdés az jó és nagyon összetett. Tehát tulajdonképpen ebben a templomban, ami itt mellettünk van, a plébánia templomban, persze naponta van szentmise, de vasárnaponként ez messze nem elég. Ezért nagyon sok helyen miséznek, különböző helyeken a plébánia területén, különböző pavilonokban, illetve van, amikor az utcán miséznek, ott alakítanak ki egy oltárt, és oda mennek az emberek, mert természetesen ide nem férnek be.
Hányan, hárman vannak most itt a ferencesek?
Quantos son ustedes ahora sacerdotes de la parroquia?
Somos tres sacerdotes.
Hárman vannak, igen. Nagyon hozzászoktak már az emberek ehhez, hogy az utcán van a mise, miután nincs más lehetőség, de akkor örülnek is neki, hogy ott van az ő környékükön. Természetesen az önkormányzattól mindig engedélyt kérnek, hogy a területet elfoglalják, de egyébként egy teljesen természetes, egy népszerű szokássá vált, hogy a szentmisék az utcán vannak. Természetesen ezeket az utcai miséket mindig abban a reményben tartják, hogy valamikor majd tudnak templomot építeni, akkor a helyeket, hogy minél több helyen legyen a környéken is szentmise. Csak hát ezzel kapcsolatban van egy nagy probléma, hogy azok a segélyszervezetek, európai, amerikai segélyszervezetek, vagy akár ferences alapítványok, amik korábban nagyon sokat segítettek ezekben az építkezésekben, ma már források hiány ezeket nem finanszírozzák. Tehát templom építésre nem adnak ma már segélyt, hanem más egyéb projektekre, de nem konkrétan épületekre, és ezért nem sok remény van, hogy rövidesen ez be fog következni.
Az iskolát miből tartják fönn? A tanárokat hogy tudják fizetni?
Hay una cuota. Los estudiantes pagan una cuota mínima.
Teljesen önfinanszírozó az iskola. A gyerekek családjai fizetik a tandíjat, az iskolai díjat. Jelenleg 300 tanuló van ebben az iskolában, és mindegyikük fizet nagyjából 4-500 lempiras összeget, ami nagyjából 18-20 amerikai dollárnak felel meg. És ezzel az összeggel fönn tudják tartani az iskolát és a tanárok fizetését is.
Hay que recatar que es prácticamente el colegio el que financia las actividades parroquiales.
Sőt, meg kell mondani, hogy még annyit profitálnak is az iskolából, hogy tulajdonképpen az iskola tartja fönn a plébániának az általános költségeit.
La parroquia es muy pobre, las colectas son muy pobres, y entonces no ajusta ni para pagar la luz o mantenimiento, entonces el colegio financia.
A plébánia rettentően szegény, nagyon-nagyon szegény, minimális bevételeik vannak, a persejpénz az alig-alig van, és hát ilyen összegeket, amit például a villanyra kell fizetni, vagy a takarításra, ezt az iskola finanszírozza.
Pero para hacerlo legal, no puede pasar, sí. Porque es ilegal.
Az atya nagyon jól elmagyarázta is, hogy ez törvényes legyen, mert ugye hivatalosan az iskola bevételéből nem volna szabad a templomot, a plébániát finanszírozni, ezért ezt úgy oldják meg, hogy minden ferences az iskolában is dolgozik, tanárként, lelkivezetőként, különböző funkciókban, ezért ők fizetést kapnak az iskolából, és ezt folyatják vissza a plébániai költségekre.
Una cosa que sí es que de la pastoral que se me olvidó es que aquí mantenemos siempre la pastoral de la casa común.
Azt mondja az atya, hogy elfelejtette mondani a pastorális munkával kapcsolatban, amit ők nagyon nagyra tartanak, mint ferencesek, a természetvédelem. Tehát például minden évben az utóbbi időben Szent Ferenc napjára például fákat ajándékoznak és fákat ültetnek. Most a legutolsó alkalommal 1000 fát ültettek ebből az apropóból.
Maravilloso la pastoral común.
Az atya most arról beszél, hogy milyen nagy öröme telik a lelkipásztori munkában, hogy minden nap egy csoda megélni azokat az eredményeket, amit a lelkipásztori munkából kapnak, visszajelzéseket itt a nagyon-nagyon szegény nép között, és minden nap újabb és újabb élmények, benyomások érik, amiből tulajdonképpen rögtön visszajelzést kapnak, hogy eredményes a lelkipásztori munkájuk.
Én quisiera invitar a las personas de Europa, donde va a ver, que venga.
Az atya szeretne meghívni mindenkit Európából, jelen esetben, akik ezt hallják, ezt az interjút Magyarországról, hogy jöjjenek ide és nézzék meg, hogy hogyan él itt az egyház, és hogyan élnek az emberek, és hogy milyen dinamikus, és milyen élő az egyház.
Una cosa interesante, que es diferente, pienso, de Europa, es la actividad de los laicos aquí.
Azt mondja, hogy nagyon érdekes és fontos lenne az Európai Egyháznak megismerni azt, hogy itt a laikusok milyen nagy mértékben részt vesznek az egyház munkájában, és tanulhatnának tulajdonképpen az itteni helyzetből, ahol tényleg nagyon nagy részt kivesznek ebből a plébánián, vagy bárhol a pasztorális munkából. Ezt mindenképpen szerette volna aláhúzni.
Járt már ő Európában?
Usted estaba ya en Europa?
He estado de paso.
Turistaként volt Európában, tehát járt már és látott sok mindent. Igen.
Utolsó kérdésem, sok 800 éves évfordulót ünnepelnek most a ferencesek. Idén a stigmatizáció lesz 800 éves szeptemberben, aztán Szent Ferenc a tranzitusa lesz talán 2 év múlva. Mit jelentenek ezek a jubileumok, vagy jelentenek-e valamit itt, ezen a plébánián?
Sí, aquí la... Tenemos los 800 años de los 800 años.
Azt mondja, hogy természetesen minden 800 éves évfordulót megülnek abban az évben, amikor ez aktuális. Nagyon-nagyon nagy fontosságot tulajdonítanak neki, és kérdeztem, hogy ez milyen formában történik, és ez volt az első, hogy például 9-edeket tartanak.
Digamos, en esta novena son 9 temas que se da la comunidad a la iglesia en la misa. Son 9 temas sobre este. acontecimiento.
A kilencedik nem csak egy egyszerű imáról szól, hanem 9 napon keresztül egy lelki előkészület van, 9 különböző témát dolgoznak föl minden napon különböző szónokokkal. A ferencesek közösségének pedig szintén ebben a témában, az évfordulókkal kapcsolatos témában van lelki gyakorlatuk, írott anyagot kapnak hozzá, illetve a különböző lelki napokat is ebben a keretben tartják.
En estos 800 años tratamos de que la familia franciscana unida.
Ez egy nagyon jó alkalom is, ezek a különböző évfordulók arra, hogy átéljék és újra megéljék a ferences közösséget. Tehát azt az egységet, amit jelent a ferences közösség, ezekkel az évfordulókkal próbálják erősíteni.
Artúr atya miért lett ferences? Hol találkozott először ferencessel?
En la calle.
Az utcán találkoztam velük legelőször.
En la calle, caminaba en la calle, en la segunda avenida.
Itt egész közel, az utcán sétált egy ferences atya.
Y dos frailes iban por la calle con hábito.
Ketten voltak, tehát két ferences testvér habitusban sétált az utcán. Ebben az időben ő már kereste a hivatását, de akkor még a szaléziekhöz volt egészen közel.
Le pregunté al padre, director espiritual, y me dice entonces, vete con los franciscanos.
Aztán megkérdezte a lelki vezetőjét, hogy mit szól hozzá, és azt mondta, hogy ha neked ez nagyon szimpatikus, akkor persze menjél a ferencesekhez.
Vine aquí, y lo que me encantó de los frailes es que a las 3 de la tarde bajaban los padres a tomar café.
Pontosan ebbe a házba lépett először egy ferences kolostorba, ahol most vagyunk, és a legelső nagyon pozitív benyomása az volt, hogy délután 3 órakor az összes ferences testvérek itt az ebédlőbe találkoztak és kávéztak. Legelőször a hivatás keresése a plébánián indult, a plébánosán keresztül, akit ismert a szujapai részen lakott a városban, de ugyanakkor rögtön látta azt, hogy az egyházmegyés papok sokszor szomorúak, mert hogy egyedül vannak.
Y cuando yo conocí a los frailes, tomaban café juntos en fraternidad. Había un padre norteamericano, el padre Javier, que bajaba todas las tardes cantando New York, New York, cantaba. Él tenía un problema en los huesos, pero cantaba toda la tarde New York, New York.
Ezzel ellentétben itt egy közösséget látott, és egy vidám, jókedvű közösséget talált, és ez a bizonyos első kávézása itt a testvérekkel, a ferences testvérekkel nagyon-nagyon fontos benyomást tett rá, mert látta, hogy ők vidámak, és például volt egy amerikai ferences, aki egész délután énekelte a New York, New York című slágert.
La fraternidad franciscana me robó, me encantó, y ya no, ya de ahí para allá, ya seguí todo el proceso.
A ferences testvériség teljesen megváltoztatta az életszemléletét, és azonnal tudta, hogy az ő hivatása ide szól.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, a hondurasi főváros Tegucigalpa ferences plébániáján jártunk. Pintér Gábor apostoli nuncius volt a tolmács, beszélgetőtársam pedig a templom plébánosa Arturo atya. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Kálikárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival az igazság kereséséről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Egyedül vagyok, Uram, a világban, magányos, idegen a zajló sokaságban. Barátok között is társtalan állok, támasz nélkül, ha bűnnel csatázok. Emberekre vágyok, Uram, hisz lelkem köztük ébred, ám nyugtalan, mert nem lel csöndességet. Irgalmas Isten, mindnyájunk barátja, te benned teljesül bensőmnek vágya. Közel létedben lelek csak nyugodalmat, naponta még az élet gondja zaklat. Sokaságban vagy elhagyott helyen őriz mindig magadnak, Istenem. Ez legyen az utunk, ami végül tiéd, hadd jussunk hozzád egyre közelebb, hadd érezzem, hogy itt vagy velem, velem vagy, és én veled. Ámen.
A mai alkalommal az igazságról és arról fogunk beszélgetni, hogy mi az igazság melyik oldalán állunk. Igaz-e az, hogy az igazság szabaddá tesz minket? Mit gondoltok erről a János evangéliumi mondatról?
Szerintem igen, mert hogyha mi is nem igazat mondunk, és nem igaz, amit teszünk, vagy amiket mondunk, akkor az nyomasztóvá tesz, és nem érzed magad tőle szabadnak, vagy mindig nyomni fogja a vállad.
Igen, vagy ha például valaki kérdez valamit, és te az elején hazudsz, akkor ezt a hazugságot tovább kell vinned, és egyre nagyobb nyomást érzel magadon, de hogyha az elején elmondod az igazat, akkor nem lesz belőle semmi baj, vagy ha egy idő után mondod meg az igazat, akkor is az a felszabadult érzés, az nagyon jót tesz neked.
Igen, ahogy Emma is mondta, az igazság egy nagyon nagy szabadság, egy felszabadulás, mert igazság nélkül hazugságban, minthogyha folytogatna a hazugság, úgy érezzük, és hatalmas felszabadulás lehet az igazság.
És ugye Istennek a 8. parancsa, ami úgy szoktuk mondani nyilván, hogy ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy, ez is azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá, és azt akkor sem manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanak. Tehát, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogyha csak egy kicsit mondok igazat, vagy féligazságokat mondok, vagy éppen csak egy kicsit hazudtam, meg füllentettem, meg ilyesmi, hogy ehhez ne szokjunk hozzá, hanem hogy legyünk őszinték egymással. És tudod, a mai világban ez egyáltalán nem divat, vagy éppen pontosan ennek az ellentétjét szoktuk egymással csinálni, amikor a másiknak olyan szinten okozunk fájdalmat a szavainkkal, hogy az igazságnak az odamondásával vagy belemondásával, ami talán jobban fáj, mintha megütöttük volna. Volt már ilyen is, ugye? Bizonyára. Szóval, hogy itt meg kellene találni itt az arany középutat a lelki életben is, hogy mi ne bántsuk meg egymást az igazsággal, ugyanakkor ne legyünk megalkuvóak a gonoszsággal és a hazugsággal. Ahogy ugye bizonyára emlékeztek Ádámra és Évára, hogy hogy jártak a paradicsom kertben. Belső tartás hiány óvatlanul hittek a kísértőnek, aki hízelgéssel könnyedén becsapta őket. Ezt a kísértőt, a sátánt Jézus hazugnak, máshol a hazugság atyának nevezi, aki kezdettől fogva gyilkos. Jegyezzük meg ezt az utolsó kitételt, hogy kezdettől fogva gyilkos, hiszen már ott az Ószövetségben, hogyha Káinnak és Ábelnek a történetére gondolunk, már ott is megemlíti a Szentíró azt, hogy vigyázz, mert a sátán, mint lesekedő oroszlán ott áll az ajtóban, és lesi, hogy kit nyeljen el. Tehát, hogy ez kezdettől fogva az embert végig kísérte, azt, hogy ott van az ördög, és azt lesi, hogy te mikor esel el, mikor ejthető csapdába, és nyilván, hogy azokkal a leggyengébb tulajdonságaiddal fog meg téged, ahol ő célt tud érni. Ezért nagyon fontos az, hogy olyan önismereted legyen, hogy tudjad, hogy neked mi a gyenge pontod, hogy tisztában legyél ezzel az Achilles sarkaddal, tudod, hogy mi az, ami téged el tud gyengíteni azonnal, és nincs ellene fegyvered. Na most ez az a fegyver, amit ugye meg kell keresni, és meg kell tanulnunk használni, az imádságot, a böjtöt, a lemondást, a csendben maradást, amivel ezt a fajta gyengeségedet le tudod küzdeni. Ugye mindig, hogyha elmegyünk gyónni, akkor általában a rendszeresen gyónó embereknél mindig visszatérő bűnök vannak. Tehát azt veszel észre, hogy küzdesz ellene, de mégis elesel. Küzdesz ellene, újra elesel. Na most ilyenkor kell kérni a Szent Lelket, hogy pontosan ezekbe a gyengeségeidbe adjon neked erőt. És hogy ezért kell ismerned önmagadat, hogy konkrétan tudjál ezért imádkozni, hogy javulj meg, hogy legyél bátrabb. Például lehet, hogy van, aki közületek nem szeret dönteni. Na most azzal, hogyha nem döntesz, hanem csak tolod magad előtt, nagyon-nagyon sok bajba fogsz kerülni, és meg kell tanulni dönteni, nemet mondani, igent mondani. Szóval ezek ilyen nagyon kemény erkölcsi leckék még így kamaszkorban, de hogy ezek mind a javatokra fognak válni, hogyha kellő önismerettel fordultok ezekhez a helyzetekhez. És látjuk azt is, hogy nagyon könnyen becsaphatóak vagyunk, tehát nem szabad mindent elhinnünk, különösen itt az online világra gondoljatok, amikor ömlesztve jön nektek minden hír, és az ember hajlamos a hiszékenységre. Előfordult már veletek is, hogy így megtévesztett valami benneteket, vagy tévútra vitt egy hír, mondjuk?
Például itt a suliban, hogyha megbeszéljük, hogy nincs házi, de mégis volt, ez is ilyen, szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy az házi volt, de mondjuk a többiek, mindenki azt mondja, hogy nem, akkor nyilván én is ezt fogom mondani, mert így a csorda ösztön az így, nem tudom, bekapcsol, és akkor ez is egy magával visz, és akkor így ez is ilyen, szerintem.
Én nagyon sok mindent nem hiszek el, amit az interneten látok, engem inkább emberek csaptak be, és ez hát pár éve történtek ilyenek, és azóta nagyon elővigyázatos vagyok, és nem ismerkedek akárkivel.
Velem ilyen történt már többször, hogy egy cikk címet láttam, és mielőtt elolvastam volna a cikket, én ezt elmondtam, hogy én ezt láttam, és hát logikusan gondolkoztam, hogy ami abba a címbe bele van írva, az igaz, de sajnos mostanában a cikk címek és a cikkek között hát nem, a tartalmuk eléggé eltér, és ezért velem többször történt ilyen kellemetlenség, hogy én csak egy cikk címet láttam, és azt hittem, hogy az úgy, ahogy le van írva, szó szerint igaz.
És éppen ezért, ahogy Emma itt nagy bölcsen elmondta, nagyon oda kell figyelni és tanulni ezekből a helyzetekből. Aztán a lelkiismeretünk azért, tudjátok, mindig segít abban, hogy a jó mellett döntsünk, de csak akkor működik helyesen, hogyha ápoljuk a barátságunkat Istennel, és neveljük a lelkiismeretünket, és az Istennel való kapcsolatunkat. hiszen Isten arra hív, hogy törekedjünk az igazságra, szavainkban és tetteinkben egyaránt, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy kerüljük a hazugságot. Ennél többre van szükség. Az igazság szakadatlan keresésére. Nem könnyű feladat, kevesebbel mégsem érhetjük be. Időt, pénzt és energiát kell áldoznunk rá, és nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elég, ha elvégzi a hétköznapi munkáját, de a mélyebb összefüggésekkel nem sokat törődik. Pedig a szellemi igénytelenség már rövid távon is megbosszulja magát. Aki tájékozatlan, tudatlan, óvatlan, az könnyen lépre csalják, a másik pedig, hogy manipulálják.
Pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyez.
Bizonyos értelemben tehát azt mondhatjuk, hogy minden ember bizonyos értelemben megérdemli a sorsát. Szoktuk is ezt gyakran mondani, hiszen számtalan döntést hozunk napról napra. És ha vesszük a fáradtságot és a döntéseinket átgondoljuk, hogy távlatban is rendben legyenek, és igyekszünk megkülönböztetni egymástól a fontosabb és a kevésbé fontosabb dolgokat, az igaz és a hamis dolgokat, akkor hogyha az Isten gondviselésében bízunk, és neki átadjuk az életünket, akkor azt mondhatjuk, hogy felelősen viselkedünk az egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. De hogy ezek nagyon-nagyon kemény leckék árán tudod ezeket meglépni, mert higgyétek el, hogy akár ebbe, amit az elején mondtam, a döntés képességetekben is van hova fejlődni, ugye? Érzitek ezt magatokon, gondolom így 13-14 évesen, hogy nagyon nehéz jól dönteni. Na most az erkölcstan professzorai azt a tanácsot adják, hogy ilyenkor mindig a kisebbik rosszat kell választani, hogy könnyebb legyen eligazodni ezekben a dilemmákban, erkölcsi dilemmákban, és próbáld az úgymond a kisebbik rosszat, vagy a nagyobb jó érdekében ezeket megtenni, de azért a konkrét szituációkban ez azért sokkal árnyaltabban jelenik meg, és nagyon sokszor okoz nektek kellemetlenséget, meg nehézséget. De hogy ilyenkor a szent lelket kell kérni, hogy adjon az ajkadra olyan szavakat, amivel ezt át tudod adni, meg tudod lépni, és tudjál fejlődni, és higgyétek el, hogy ha az igazság oldalába beleállsz, akkor az Isten majd meglátod, hogy ezekben a helyzetekben is mindig ott lesz melletted, és magad is meglepődsz azokon, hogy milyen szavakkal és tettekkel és ötletekkel sugal neked a Szentlélek segítséget, és ezekből a helyzetekből átvezet, meg kivezet. Érdemes az Isten útján járni, bármilyen nehézség ellenére is, és az igazságot képviselni itt a hétköznapokban, meg itt az egyszerű életben, a hétköznapi életben, mert hogy bár itt nem leszel azzal gazdagabb anyagilag, vagy nincsen érte semmiféle jutalom itt a földön azért, ha te igazságos vagy és becsületesen éled az életedet, de az Isten útján járva, a saját lelkiismeretet tisztaságát megőrizve, azonban hosszú évek során ez kifizetődik abból a szempontból, hogy téged béke vesz körül, nyugodtan tudsz aludni, nem bántasz másokat, és nem megy további bűnök felé az életed, hanem olyan szépen békésen kiegyensúlyozott. Hiszen ha észreveszitek, ezek az emberek, akik ilyen hamis dolgokban üzletelnek és hamis dolgokkal foglalkoznak, általában milyen jellemző tulajdonságok azok, amiket észreveszünk rajtuk?
Hát szerintem így nagyon ingerültek, vagy mindig indulatosak, és inkább így kialvat, mint akikor valaki kialvatlan.
Igen, ilyenkor nagyon feszültek, és elég sok mindenért megsértődnek, mert veszélyben érzik magukat, mert félnek, hogy lebuknak, kiderül, és kiderül, hogy ők igazából mit is cselekedtek.
Voltál-e már esetleg olyan helyzetben, amikor szemtanúja voltál olyan esetnek, amikor valakivel igazságtalanul bántak?
Igen, én nagyon sokszor láttam már ilyet, és legtöbbször félek oda menni, segíteni és kiállni az igazságért, mert tartok attól, hogy majd engem is kinéznek, meg majd engem is bántani fognak, de érzem azt, hogy ez egyre jobban megy le rólam, és egyre bátrabb tudok lenni.
Én ilyet akkor tapasztaltam, amikor fogorvosnál voltunk, és egy egész idős néni volt, és neki volt időpontja, de az összes többi betegnek nem volt, és mégis a néninek kellett várnia sokkal több időt, és beengedtek elé mindenkit. És már nagyon sajnáltuk, úgy volt, hogy beengedjük maguk elé, de már behívták akkorra.
Aztán mit gondoltok, hogy lehet a csenddel is hazudni, hogyha nem szól semmit?
Úgy lehet a csenddel hazudni, hogyha elhallgatjuk az igazságot egy fontos vagy kevésbé fontos helyzetben, és azért valakinek rossz lesz, mert mi nem mertünk szólni, inkább úgy gondoltuk, hogy ha én csendben maradok, az úgyse okozok senkinek bajt.
Viszont volt már bizonyára olyan is, hogy valamit elmondtál, amit igaznak véltél, és a másiknak a szavaiddal fájdalmat okoztál. Akkor most jó volt, hogy elmondtad neki, hogy mit gondolsz, és figyelmeztetni akarod őt arra, hogy változzon meg, vagy változtasson azon a rossz szokásán, vagy bűnén, vagy csendbe kellett volna maradnod. Hogy van ez?
Nekem igazából akkor van lelkiismeret furdalásom, hogyha nem mondom el, amit gondolok, főleg akkor, hogyha meg is kérdezik. Mert hogyha én nem mondom el, hogy az nem jól csinálja, vagy ezt nem úgy kéne, akkor igazából kifogja szóval. De ha meg elmondom, akkor jó, rosszul fogja érezni magát, és én is, hogy megbántottam, de sokkal jobb lesz hosszú távon az, hogyha elmondom az igazat, és amit gondolok. Mindenkinek el kell fogadnia, hogyha valaki jobban rálát kívülről, vagy csak egyszerűen jobban látja szerintem.
Tehát az igazsághoz való ragaszkodásra azért van égető szükségünk, mivel sok olyan helyzetbe sodródunk nap mint nap, melyekből könnyebb, kisebb füllentésekkel jól kijönni, mint megmondani az igazat. Ilyen esetben csak akkor tudunk őszinték maradni, ha felismertük az igazsághoz való ragaszkodás fontosságát, és képesek vagyunk parancsolni magunknak. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy bármennyire is praktikusnak tűnik adott esetben egy kisebb-nagyobb hazugság, annak beláthatatlan következményei lehetnek akár az egész életünkre nézve. De nézzük csak, mi történik ilyenkor. Először is, ha hazugságokkal próbáljuk az érdekeinket képviselni, akkor idővel ugye arra jövünk rá, hogy csökken a szavainknak a hitelessége. Tehát, hogy észreveszik a körülöttünk lévő emberek, hogy ez a nő nem mindig mond igazat. Na hát akkor mi történik, hogyha rájönnek, hogy te ilyen kis simlis vagy, hogy ide-oda játszol?
Hát akkor nyilván nem fognak bennünk többet megbízni, és semmilyen titkot akár nem fognak elmondani.
És akár még ők is hazudnak nekünk, mert tudják, hogy mi szoktunk füllenteni, nem az igazat mondani, ezért nem szeretnék, hogy tudják az igazat, szóval ez egy egész ilyen hálóba, láncba bele tudunk gabajodni, hogyha nem mondunk igazat.
Aztán ezt úgy szoktuk mondani, hogy puhul a gerincünk, homályosodik a tekintetünk tisztasága. És látod rajta már a tekintetén, hogy itt valami nem igazi dolog történik, hogy nem mondja neked őszintén, ezt azért lehet érezni. De aztán utána olyan mesterien tudják csinálni az emberek, hogy nem tudod megkülönböztetni a hazugságot az igazságtól, hiába keresed a tekintetét. Ugye sokszor szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre, és látod benne a másiknak a lelkét. Hát igen, érdemes egyébként erre figyelni, hogy kivel mit osztasz meg, és kitől mit kapsz cserébe, és hogy ezt mennyire érdemes neked olyan emberekkel barátkozni, akiknek nem ugyanaz az értékrendjük, mint neked. Tehát akinek ennyire belefér minden, mert hogy itt az a nagy kérdés, hogy ki az erősebb lelkű, és ki fogja a másikat, hogy mondjam, befolyásolni az erkölcsi életével és az erkölcsi tartásával. Mert ha olyan barátot választasz magadnak, aki, hogy mondjam, nem az erőssége, az őszinteség, és a szemén is látszik az, hogy ő aztán érti a dolgokat, hogy miből hogy lehet kimászni, akkor félő, hogy te is olyan leszel, hogy olyanná válsz, amilyen ő, és ha viszont sikerül neked ennek ellenére megtartani a gerincedet és a tartásodat, akkor viszont az nagy győzelem, és meglátod, hogy a másik is fog hozzád idomulni. Szóval itt nagyon erősnek kell lenni erkölcsileg, hogy te tudjál ezekben a harcokban helytállni. Hitelt érdemlő beszéd helyett nagyon sokszor súlytalan fecsegéssé változnak a szavaink, és az emberi kapcsolataink, melyek hitelességen és bizalmon alapulnak, nagyon sokszor meginognak és tönkre is mehetnek. mindezeken túl a belső világunk is ilyen bizonytalanná fog válni, olyan semmi tartás nem lesz benne, hogyha hozzászokunk a hazugságokhoz, és egy idő után egyre inkább mi magunk is belezavarodunk a sok valótlanságba, és eltévedünk az általunk felépített díszlet és színházban, hogy már magad se fogod tudni, hogy ki vagy ebben a történetben. Nagyon sokszor, ahogy te is mondtad, Barna, bele lehet ezekbe gabajodni, és onnan viszont nem tudsz már visszajönni, vagy ha meg is próbálod, az nagyon nehéz, de muszáj visszafordulni, és ugye a Szent Jónásnak a szentsége lesz az, ami nagyon szépen tud téged innen is felépíteni, hiszen nincsen lehetetlen helyzet, mindenből van kiút, minden bűnből, és minden bűnös útból, csak ugye az a nem mindegy, hogy mennyire hosszú ez a visszafelé tartó út, hogy milyen, mennyire mélyedtél el ezekbe a csapdákba. Istennek tehát a 8. parancsa igaz beszédre buzdít. Mivel a szívünk bőségéből szól a szánk, ezért figyelnünk kell arra, hogy a szívünket és az értelmünket az igazság járja át. Az igazság megismerésére nap mint nap, akár nehéz döntéseink árán is érdemes törekednünk, hiszen akinek a szíve igaz, mert Istenhez tartozik, az nagyon komolyan veszi a hitét, és könnyebben meg tudja különböztetni a jó és a rossz belső sugallatokat. Ezen felül majd a szavainkra is nagyon kell figyelni, hogy ne kártékonyak legyünk egymás számára, hanem az élet igéjét és az isteni derűt tudjuk közvetíteni a másik ember számára. Erről majd a következő órán fogunk bővebben beszélni, hogy mit is jelent a szavainknak a súlya és az egymásnak adott ígéretek és szavak, a kimondott szavak az életünkben. Hittanóránk végén fohászkodjunk közösen a mindenható Istenhez, Kalkuttai Szent Teréz anya imájával. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a Te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen.
Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. február 6-ai adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor újból meghallgathatják.